Most pedig fordítsuk a figyelmünket Isten igéje felé. Az Ahogyan Jézus című Biblia tanulmányozó igehirdetési sorozatunk végéhez közeledünk, amikor majd karácsony ünnepe elközelek hozzánk, akkor ér véget ez a sorozatunk, amiben majdnem egy teljes évet töltöttünk el, azt kutatva, tanulmányozva, és abban megerősödve, hogy olyanokká szeretnénk válni, mint Jézus, a mi mesterünk. A mai témánk is különösen alkalmas arra, hogy megértsük, hogy hogyan gondolkodik a mi Urunk. Így olvassuk tehát Isten igéjét ezen a mai délelőttön Lukács evangéliuma 21. fejezetéből az első 4 verset. A következőképpen hangzik az élő Isten szava. Amikor Jézus feltekintett, látta, amint a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe dobják. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillér dobott abba, és így szólt. Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz. Ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilyen volt, az egész vagyonát. Idáig az ige. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk téged azzal a teljes odaadással szeretni, azzal a tökéletes ragaszkodással ragaszkodni hozzád, mint amit ettől az özvegyasszonytól látunk. Urunk, szeretnénk, hogyha a gondolatainkat, a beszédünket, a cselekedeteinket te töltenéd be, és az áradna ki belőlünk, amit tőled megtanulunk. Kérünk, add meg ezt nekünk ezen a mai délelőttön is. Amen. Kétszer 10 forint. 2 darab fizikai megjelenésében is nagyon-nagyon pici részpénz. Részből készült pénzérme. 2 darab pici részpénz, ami a mi viszonyaink között 2x10 forintnak felelne meg. Miért állít elénk Jézus példaként egy szegény özvegyasszonyt, aki 2 darab tízest dob be az áldozati ajándékoknak címzett persejbe? Miért állít elénk példaként Jézus valakit, aki 2 tízest ad az Úrnak adományként? Ez lesz a mai központi kérdésünk, amit szeretnék körüljárni. Azért, mert ez az asszony megértette, hogy rendkívül fontos és mély összefüggés van az adakozásunk és az Istennel való kapcsolatunk között. Rendkívül mély kapcsolat áll fenn az adakozásunk és az Istennel való kapcsolatunk között. Amikor Jézus a Bibliában elismerően nyilatkozik valakiről, ott mindig azt látjuk, hogy Jézus mindig azt méltatja, amikor az illető megérti a láthatatlan és a látható világ közötti összefüggéseket. És általában ezeket az embereket méltatja, állítja példaként, mondja azt, hogy a hited megtartott téged, csodálkozik el azon, hogy ilyen nagy hitet Izrael fiai között sem találtam. Ezekben az esetekben mindig arról van szó, hogy az illetők megértették, hogy nagyon komoly, súlyos összefüggés van a láthatatlan és a látható világ működése között. Jézus ebben a helyzetben különbséget tesz két hozzáállás között. Azt mondja, hogy vannak a mások, és van ez a szegény özvegyasszony. Azt mondja Jézus, hogy a többiek a feleslegükből adtak az Úrnak. Ez az özvegyasszony pedig mindent odaadott. Jézus tehát szembeállít két hozzáállást, amikor a feleslegedet adod, és amikor mindent odaadsz. És e kettő között jelentőségteljes a különbség. A felesleg és a minden között óriási a különbség. Nagyon nagy jelentősége van ennek, hogy a feleslegedből adsz, vagy mindenedet odaadod. Jézus részéről ez nem egy költői túlzás. Nem egy retorikai fogás, hogy a tanítványait az adakozásra inspirálja. Szó sincs erről. Jézus rendkívül élesen rá akar világítani a láthatatlan és a látható világ összefüggésére az adakozás és az Isten kapcsolatunk mélysége közötti összefüggésre. Miért vállal ez az asszony ekkora áldozatot? Tehát, hogyha komolyan vesszük, hogy Jézus itt komolyan gondolja azt, amit mondott, és ez az asszony az egész vagyonát bedobta a persejbe. Ha komolyan vesszük, hogy ez nem egy túlzás, hanem ez az asszony mindenét odaadja az Úrnak, akkor az a kérdés merül fel, hogy miért tette ezt ez az asszony? Mi motiválhatta ezt a szegény özvegyasszonyt arra, hogy mindenét odaadja az Úrnak? Két hozzáállás tehát. A feleslegedből adsz az Úrnak, vagy mindened az övé. A következő kérdésem úgy hangzik, hogy ki az, aki egy vendégségben maradékkal kínálná közületek Istent? Ki az, aki vendégségben maradékkal kínálná közületek Istent? Ki az, hogyha elhívnád magadhoz Istent egyszer vendégségbe, helyjel kínálnád, és utána maradékot szolgálnál fel neki? Mert hogy, amiről Jézus beszél, hogy volt egy jó nagy többség, aki a feleslegéből adott Jézusnak, az ehhez, a helyzethez, ehhez az elképzelt szituációhoz hasonlítható. Tehát a helyzet valahogy a következő képpen néz neki. Meghívod Istent vendégségbe magadhoz, leülteted az étkezőasztalhoz, majd benézel a hűtőbe, Isten jelenlétében, Isten szeme láttára, és miközben benézel a hűtőbe, kommentálod is Istennek, amit látsz, és körülbelül ezt mondanád, hogy Uram, képzeld el, tegnap, a tegnapi napon akkora ünnepi vacsoránk volt, hogy azt el nem tudom mondani. És most, ahogy nézem, hogy mi marad belőle, hát volt tejszínes, fűszeres vargányakrémleves, hát sajnos ebből már csak egy ilyen kicsi csészével maradt, de ezt szívesen felkínálom neked. Aztán nézed tovább a hűtőben, hogy igen, hát a vargányakrémlevesből én háromszor is szedtem, ez annyira jó volt, hallod, Uram? Ne haragudj, már csak egy ilyen kicsi maradt ez a csészényi, de nagyon finom. És akkor nézed tovább a hűtőt, és azt mondod, hogy a második pedig, hú, most is össze fut a nyál a számban, az pedig citromos, grillezett, lazac filé volt, csőben sült zöldségágyon. Hát most, ahogy nézem, ebből már csak egy fél szelet maradt, meg a zöldség az elfogyott, de van itt még egy kis rizs. De ezt nagyon szívesen felkínálom neked, meg még az asztalt is lesöpröm itt előled. sajnos úgy maradt tegnapról. Jó étvágyat, Uram! A feleslegedből adsz az Úrnak, vagy mindened az övé? Ki az, aki közülünk vendégségben maradékkal kínálná Istent? Pontosan ugyanaz a helyzet, mint amit az imént leírtam itt a szemetek előtt. Mert hogy a felesleg, a fölösleg, az micsoda? Más szóval maradék. A felesleg, az a maradék. Úgyhogy a kérdés így is hangozhatna, hogy amikor a feleslegedből adsz, akkor tudod, hogy maradékkal kínálod Istent. A felesleg, amikor a feleslegedből adsz, azt úgy is fogalmazhatnánk, hogy azzal azt mondod az Úrnak, hogy amikor az én dolgaim már rendben vannak, és anyagilag a saját dolgaimról már gondoskodtam, amikor anyagilag mindazt, amit én már elképzeltem, elterveztem, és jónak látok, azt megtettem, na majd azután jöhetnek az Isten dolgai. Tehát még egyszer. Az a hozzáállás, amelyik a feleslegéből ad az Úrnak, az azt mondja, hogy amikor az én dolgaim már rendben vannak, akkor jöhetnek Isten dolgai. Amikor én már nagyon jól laktam, Uram, majd akkor téged is megkínállak. Jézus nem azt mondja, hogy aki a feleslegéből ad, az gonosz. Ezt nagyon szeretném leszögezni. Nem azt mondja, hogy aki a feleslegéből ad, az rossz. Vagy hogy úgy ne is adjál. De Jézus rá akar mutatni annak a rendkívül kínos, kényes voltára, hogy ez a hozzáállás tulajdonképpen olyan, mintha maradékkal kínálnád Istent, és Jézus mindennél jobban be akarja mutatni, el akarja vezetni az övét arra, hogy ez a hozzáállásod rámutat az Istennel való kapcsolatodnak a minőségére. Az anyagiakhoz, az adakozáshoz való hozzáállásod rámutat az Istennel való kapcsolatodnak a minőségére és a mélységére. Sőt, tovább megyek egy gondolattal, mert néhány pillanat múlva erről fogok beszélni. Az anyagiakhoz való hozzáállásod, ragaszkodásod egyenes arányban van az Isten iránti szereteteddel. Úgyhogy ezen gondolkodj el, hogy melyik hozzáállás inkább jellemző rád. A feleslegedből adsz, vagy mindened az övé? Maradékkal kínálod Istent, vagy bőséges vacsorát rendezel a számára? Mert ugye az nem titok előttünk, hogy amit fontosnak tartunk, arra áldozunk. Ez egy végtelenül egyszerű képlet. Amit fontosnak tartasz, arra áldozol. Nézd körül a környezetedben, gondold végig, hogy mi mindenre költöttél, áldoztál az elmúlt időszakban. És a dolgaid beszélni fognak a fontossági sorrendedről. És gondold végig, hogy az Úr dolgaira mennyit szoktál odaszánni, vagy mennyit szántál oda az elmúlt időszakban. És akkor meg fogod találni magadat a felesleg és a minden tengelyén valahol. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, Jézus nem elmarasztalja azokat, akik a feleslegükből adnak. Csak azt mondja nekik, hogy fiúk, ha megértitek, hogy van lehetőségetek többet adni, azzal egyenes arányban fog a kapcsolatunk mélyülni, az Isten ismeretetek mélyülni, a velem való kapcsolatotok mélyülni, épülni. És a velem való kapcsolatban találtok meg mindent, amire valójában szükségetek van. Mert ami fontos, arra áldozunk. Aztán a negyedik versben ezt olvastuk. Ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilyen volt, az egész vagyonát. Az egész vagyonát. Bármikor is olvasom, döbbenetes. És egyúttal fel is veti azt a kérdést, hogy mi motiválja ezt a szegény özvegyasszonyt, hogy mindenét odaadja, az egész vagyonát. Még akkor is, hogyha az egész vagyona 2 darab 10-es. 2 10 forintos az egész vagyona, de mégis az egészet odaadja az Úrnak. Mi motiválta, miért akar ekkora áldozatot hozni? Azért, mert üzenni akar Istennek. Azért vállal ez az asszony ekkora áldozatot, mert ezzel az áldozat hozatalával üzenni akar Istennek. De még mielőtt megnéznénk, hogy mit is akar üzenni, 2 dologról szeretnék beszélni ezen a ponton, hogy jobban érthető legyen a történet, ami előttünk áll. Ez a 2 dolog az özvegység és annak az adománynak a természete, amiről itt a Bibliában olvasunk. Tehát az özvegységről és az adományról néhány szót. A Bibliában az özvegyek a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok közé tartoztak. Az árvák és a jövevények mellett az özvegyek voltak a 3. olyan társadalmi csoport, akik szociális értelemben a leginkább kiszolgáltatott helyzetben éltek. Az árvák, az özvegyek és a jövevények. Nem volt ugyanis nyugdíjrendszer, és nem volt szociális háló, ezért más csatornákon keresztül biztosították az emberek a családtagjaiknak, a rokonaiknak, a nagy családjaiknak a biztonságos életvitelét, anyagilag is. Az özvegységben így 2 típusú özvegységet tudunk megkülönböztetni. Az első szülötteknek többek között azért is járt az összes többi testvérhez képest az egész vagyonnak a fele, mert az első szülött gyermekekre hárult később a megözvegyült szülőknek a támogatása, a róluk való gondoskodás. És ez nyilván anyagi típusú terheket is jelent. Tehát az özvegyekről elsősorban a saját családjuknak kellett gondoskodni, ezt később Pál apostolnál is olvassuk. Tehát az özvegyekről normális esetben a saját családjuk, a saját elsőszülött gyermeküknek a családja gondoskodott. Ezzel párhuzamosan, mint egy biztonsági tartalékképzésként anyagi szempontból, a hajadon lányok a házasságba hozott hozományukat gyakran elkülönítették, ma ezt úgy mondanánk, hogy nyugdíj célú megtakarításnak félretették, pontosan azért, mert fennállhatott az a helyzet, hogy mi van akkor, hogyha valaki olyan magas életkort ér meg, hogy az elsőszülött gyermeke, annak a családja, a férje vagy felesége meghal, ő mindenkit túlél, és akkor nem lesz, aki körülvegye anyagi gondoskodással. Ezért tehát nyugdíj célú tartalékokat képeztek, sokszor abból a hozományból, amit a házasságba hoztak. Na ez milyen előrelátó gondolkodás. Ha viszont valaki elég sokáig élt, akkor a hozomány és az abból képzett megtakarítás is szépen lassan elfogyott, hogyha mindenki kihalt az özvegy mellől, akkor teljesen kiszolgáltatottá vált. Na most tekintettel arra, hogy ennek az özvegyasszonynak az egész vagyona összesen 20 forintnak megfelelő nagyságrendű pénz volt, joggal következtethetünk arra, hogy itt egy olyan özvegyasszonyról van szó, aki mellől kihaltak azok a szerettei, akik gondoskodni tudtak volna róla, és még ez a hozománya, illetve tartaléka is elfogyott az idők során. Kiszolgáltatott helyzetben van tehát, és ennek még a későbbiekben jelentősége lesz. Milyen típusú adomány volt az, amiről Jézus beszél, hogy az áldozati ajándékokhoz ad ez az özvegyasszony? Biztosak lehetünk benne, hogy ez nem a templom adó volt, mert a templom adót a 20 év fölötti férfiaknak kellett fizetnie minden évben a zarándoklataik alkalmával, évente egyszer kellett a templom adót befizetniük. Tehát nem erről van szó. Felmerülhet, hogy a nők számára létezett egy speciális galamb áldozati forma, amit pénzen lehetett megvásárolni, és az asszonyok udvarában, ami tulajdonképpen a templom előtti nagy teret jelentette, amit egy oszlopcsarnok vett körbe három oldalról, és ahol Jézus is többször tanított és vitázott, ez volt tehát ez a bizonyos asszonyok udvara, ahova nem csak az asszonyok léphettek be, hanem a férfiak is, csak ennél a pontnál tovább asszonyok már nem mehettek be a templom területére. Ez egy akkora tér volt, ahol 6000 ember kényelmesen elfért, és az oszlop csarnokokban megfelelő helyeken 13 persely szolgált azoknak az adományoknak a gyűjtésére, amiket különböző jogcímeken be kellett, vagy be lehetett fizetni. Tehát nem templomadó, nem is speciális női áldozathoz tartozó ajándék gyűjtő persely ez és adomány, akkor pedig egy dolog maradhat, amire az özvegyasszony áldozott, ez pedig az önkéntes adomány. Önkéntes adományokat gyűjtöttek a templom renoválására, a különböző templommal kapcsolatban felmerülő költségeknek a fedezésére. És ez rendkívül fontos a mi szempontunkból. Önkéntes adomány volt ez egy olyan asszony részéről, akinek az egész vagyona összesen 20 forint. Akinek nincsen olyan a környezetében, aki anyagilag támogatni tudná őt. Mi motiválta tehát ezt az özvegyasszonyt arra, hogy az egész vagyonát feláldozza az Úrnak? Üzenni akart az adományával Istennek. Mert az adományaink üzenetek Isten felé. Minden egyes adomány, amit adsz, kevés, sok, vagy bármilyen természetű adomány, de most elsősorban itt maradjunk az anyagi, pénzbeli adományoknál, azok mindig üzenetek Isten felé. Bármikor adsz, és bármennyit adsz, azzal egyúttal üzensz Istennek arról, hogy mi van benned, mi van a lelkedben. Nézzük, mit akart ez az asszony üzenni az Úrnak. Két dolgot akart neki üzenni, és ezt a kettőt szeretném ma Jézushoz hasonlóan példaként állítani magunk elé. Két dolgot akart üzenni ez az asszony Istennek azáltal, hogy minden vagyonát az áldozati ajándékokra szánta. Az első, azt akarta üzenni az Úrnak, hogy hozzád tartozom, mindenestől hozzád tartozom, hozzád ragaszkodom, szeretlek téged. Azt akarta üzenni, hogy én hozzád tartozom, a tiéd vagyok, szeretlek téged. Nézzük, mit mond ezzel kapcsolatban Jézus. Ezt mondja az anyagiakhoz, a pénzhez való hozzáállásunkról. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Két rendkívül figyelemre méltó érzelemről olvasunk Jézusnak ebben a gondolatában, és nem is véletlen, hogy Jézus az anyagiakhoz, illetve az Istenhez való hozzáállásunkat és a vele való kapcsolatunkat ilyen elképesztően erőteljes emberi érzelmekkel jellemzi, mint a szeretet és a ragaszkodás. Szeretet és ragaszkodás. Az asszony azt akarta üzenni Istennek, bár nyilván Jézusnak ezt a gondolatát ő még nem hallhatta, de ettől függetlenül azt akarta üzenni Istennek, hogy szeretlek téged, és ragaszkodom hozzád. És azt mondja Isten, hogy ha az anyagiak és Isten került össze az életedben, ha a kettejük viszonyáról kezdesz gondolkodni, akkor tudnod kell, hogy a kapcsolatot a pénzzel és Istennel is ilyen rendkívül erőteljes érzelmi viszonyulás jellemzi. Gondolj az anyagi javaidra. Mennyire tudunk ragaszkodni? Hát micsoda intenzív, érzelmi kifejezéssel bíró szó ez? A ragaszkodás. Szeretet. Mennyire tudunk ragaszkodni az anyagi javainkhoz, a pénzünkhöz? És mennyire tudjuk szeretni az anyagiakat? Hát ezt ahhoz tudnám hasonlítani a ragaszkodásnak az érzése, hogy képzeld el azt, amikor a férjedet vagy a feleségedet öleled. Teljes erőből, teljes szívedből, mert ki akarod fejezni felé, hogy szereted őt. Hát azt mondja Jézus, hogy teljes erőből nem lehet egyszerre két embert megölelni. Teljes erőből ragaszkodni hozzá. Nem tudsz. Egyszerre csak egy valakit tudsz. Vagy az anyagiak vannak számodra előtérben, vagy Isten. És akkor az anyagiak is a helyükre fognak kerülni. Az a kérdés, hogy ki az, akit te teljes erőből magadhoz ölelsz. Az anyagiak, a pénz, vagy pedig Isten. A második dolog, amit ez az asszony üzeni akart Jézus Istennek ezzel az óriási áldozatával, az az, hogy Istenem, én úgy akarok találkozni veled, mint ahogy a hozzám hasonló helyzetben lévők találkoztak veled a Bibliában. Én hiszem, hogy te ma is pontosan ugyanaz az Isten vagy, Uram, mint aki a Biblia lapjain. És én úgy akarok veled találkozni, én olyan élményeket akarok veled átélni, én olyan szabadítást akarok veled átélni, olyan gondoskodást akarok veled átélni, mint ahogy azok az özvegyek, akiről én a Bibliában olvasok. Mert komolyan veszem azt, hogy te ma is ugyanaz vagy, mint évszázadokkal és évezredekkel korábban. Gyere, jelenj meg! Szeretlek téged, ragaszkodom hozzád, hiszem, hogy ma is ugyanaz az Isten vagy, mint a Bibliában. Miért mondom ezt? Azért, mert bár özvegyekről és az özvegységről nagyon gyakran olvashatunk a Bibliában az előbb elmondott szociális kérdések miatt, de kifejezetten özvegy asszonyok, mint szereplők nagyon kevésszer jelennek meg a Bibliában, olyannyira, hogy az igazat megvalva egy olyan özvegy asszony van, akiről bőségesen olvasunk, és akit az ige kiemelkedő módon elénk állít. Ő pedig a sareptai özvegy, Illés történetében az első szereplő Illés mellett. Róla egyébként a tavaszi Biblia tanulmányozó sorozatunkban is hallottunk már. Illésnek azt a feladatot, küldetést adja az Úr, hogy menj el Sareptába, lakik ott egy özvegyasszony, keresd meg őt. És Illés elmegy Sareptába ehhez az özvegyasszonyhoz. És kiderül, hogy ez az özvegyasszony éppen arra készül, hogy a lisztes fazekában található utolsó maréklisztből gyúr egy kis kenyeret, azt a fiával megeszik, és aztán éhen halnak, mert amikor ez elfogy, nincs több, akkora éhínség sújtja az országot. Egy végletesen kiszolgáltatott helyzet, ott Sareptában. Egy özvegyasszony, akiről a kicsi fia nem tud még gondoskodni. És egy olyan helyzet, aminek a vége a halál. És a teljes kilátástalanság állapotában Illés azt mondja ennek az özvegyasszonynak, hogy azt mondja neked az Úr igéje, az Isten azt üzeni neked, hogy előbb ebből a maréknyi lisztből nekem süss kenyeret, és majd aztán eszel te meg a fiad is, mert ha így cselekszel, a lisztes fazék nem fog kiürülni a házadban. És amikor ez az asszony engedelmeskedik Isten szavának, amit Illésen keresztül mondott neki, akkor nem az éhhalállal kell szembenéznie, hanem Isten gondoskodását tapasztalja meg az élete hátra lévő részében. És amikor ez az özvegyasszony, akit Jézus figyel és példaként állít elénk, az élete vége felé, özvegységében, egy teljesen kilátástalan helyzetben, az utolsó két tízesét dobja Isten ajándékaihoz, bemutatva ezzel, hogy én mindenemet odaadom neked, akkor ezzel azt mondja, hogy Uram, én annyira komolyan veszem a te szavadat, hogyha ott szó van egy özvegyről, a totális kilátástalanságban, de ő komolyan vette a te beszédedet, és te megmentetted őt, akkor én ugyanígy akarlak szeretni téged, ugyanennyire komolyan akarom venni a te szavadat. Én is oda akarom adni neked azt az utolsó egy maréknyit, amin van. Neki lisztje volt, nekem két rész pénzem van, de mindenemet neked adom, mert hiszem, hogy te ugyanaz az Isten vagy, mint aki a Bibliában bemutatkozik, és hiszem, és várom, és reménykedem benned, hogy ugyanúgy gondoskodni fogsz rólam. Hát nem csodálatos? Két dolgot akart üzenni ez az özvegyasszony Istennek. Hozzád tartozom. Hozzád tartozom, Istenem, és ragaszkodom hozzád. Komolyan veszem a te igédet. Szeretlek téged. Úgy akarok veled találkozni, mint ahogy azok, akik a Bibliában előttem jártak hasonló cipőben. Hát ezt állítja elénk Jézus példaként. Hát ezért állít elénk példaként Jézus egy olyan szegény és nyomorult özvegyasszonyt, aki az utolsó két tízesét dobja a persejbe. Mennyire ragaszkodsz az Úrhoz? Mennyire ismered őt? Mert ez a kettő összekapcsolódik. Az adományaink üzenetek Isten felé. Minél nagyobb a ragaszkodásod hozzá, annál mélyebb lesz az ismereted és a vele való kapcsolatod. És a ragaszkodásodat és a szeretetedet be tudod mutatni azzal, hogy nem a feleslegedből adsz. A ragaszkodásodat és a szeretetedet be tudod mutatni azzal, hogy elengeded az anyagiakat, és elkezdesz Istenhez ragaszkodni. Mert a kettő nem megy egyszerre. nem ragaszkodhatsz egyszerre az anyagiakhoz és Istenhez. Ha elengeded az anyagiakat, szabad lesz a kezed arra, hogy teljes erődből átöleld Istent, és ragaszkodj hozzá. Jézus nem azt mondja, hogy csak az az adomány jó, amikor az egész vagyonodat odaadod. Nem. Nem azt mondja, hogy legyünk most hirtelen gyorsan mindannyian földönfutók. Természetszerűleg nem erről szól Jézus gondolata. Azért állítja példaként minden későbbi kor, minden tanítványa elé ezt az özvegyasszonyt, hogy tanuljuk meg tőle ezt a két dolgot. Hogy a teljes ragaszkodás kifejeződik az anyagiakhoz való hozzáállásunkban is. És hogy az Isten ismeretünknek a mélysége egyenes arányban van azzal, hogy mennyire vagyunk képesek lemondani az anyagiakhoz való ragaszkodásról. És zárszóként. Talán a leggyönyörűbb gondolat, ami megkoronázza ezt az egész helyzetet, ott Jézus, a tanítványok és az özvegyasszony között, az az, hogy ez az özvegyasszony nem akarta, hogy bárki lássa, hogy mennyit ad. Ő egyedül azt akarta, hogy Isten lássa. És tudjátok mit? Isten látta is. Ez a leggyönyörűbb az egészben. Bele is borzongok. Ez az özvegyasszony nem akarta, hogy bárki más lássa. Nem az volt a fontos, mert azt akarta kifejezni az adományával, hogy hozzád tartozom, és a te igéd mindennél fontosabb a számomra. És amikor ezt kifejezte, ő nem érzékelte, hogy Isten ezt látja. Ő ezt hitben tette meg. De a testet öltött Isten látta. És annyira látta, hogy példaként állította őt a későbbi korok számára. És ez ugyanígy megtörténik veled is. Amikor átutalod azt a pénzt, amikor beteszed a persejbe azt a pénzt, amikor megfogod a szívedben, hogy mennyit akarsz adni az Úr dolgaira, akár a tizedről legyen szó, akár imaházépítésről, akár persej adományról, vagy bármi másról, tudnod kell, hogy a mennyben figyelik és gyönyörködnek benned. És Jézus szívét mit gondoltok, hogy mennyire melengedhette meg az asszonynak a hozzáállása? Jézus látta azt a két picike kis részpénzt, de az asszony üzenete azonnal elért az Istenhez, ahogyan Jézus látta őt. És képzeljétek el, hogy Jézus ekkor már a halála felé közeledik. És azt mondja, hogy látom, hogy van, aki szeret engem, és ragaszkodik hozzám, és ez csodálatos. Érted ezt? Hogyha örömet akarsz okozni az Úrnak, ha ki akarod fejezni, hogy mennyire szereted őt, akkor engedd el az anyagiakhoz való ragaszkodást, és hozzá ragaszkodj. Amen. Gyertek, ezért fogunk most imádkozni. Úr Jézus Krisztus, szeretünk téged. Köszönjük a te igédet, amely mindig tükröt állít elénk, amely mindig olyannak láttad bennünket, mint amilyenek valójában vagyunk. De az a csodálatos, hogy rólad is olyan képet fest, amilyen te valójában vagy. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szeretsz bennünket. És szeretnénk elhatározni magunkat arra, hogy mi nem a feleslegünkből akarunk adni neked, hanem mindenestől oda akarjuk szánni magunkat neked. Urunk, nem az anyagiakat akarjuk ölelni, hanem téged. Nem az anyagiakhoz, a pénzünkhöz akarunk ragaszkodni, hanem hozzád. És minden egyes alkalommal, amikor adunk, akkor szem előtt akarjuk tartani, hogy ezzel az irántad való szeretetünket és ragaszkodásunkat ki tudjuk fejezni, és innentől kezdve ki is akarjuk fejezni neked, Urunk, mert a mi életünkben te vagy az első. Legyen áldott a te neved mindezért. Amen.